Ez itt a Zsebrádió. Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
Zsebrádió!
Hétmérföld, ez szenzáció! Dübörög a Zsebrádió!
Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy póni volt vagy szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő.
Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
Zsebrádió!
Megfésüli a hajam, puszit ad nekem, ő az én mindenem.
Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
festő.
Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
festő
azt akarja, hogy megszeresd. 1.
Ha a festő festés közben hüvelykujját mutatja neked, az még nem azt jelenti, hogy minden rendben van.
2.
Amikor csatajelenetet festenek, akkor a lovaknak nem kell két lábon ágaskodni egy hónapon keresztül.
3.
Az, amit a művészettörténész a színek dühös táncának nevez, azt a festő úgy hívja, hogy akril meg borzecset.
4.
A festőkben az a jó, hogy kötelező olvasány van, de kötelező festmény nincs.
5.
Az a festő, aki festés közben fütyörészik, az tud tapétázni és ablakkeretet mázolni.
6.
A festő ruhája és a keze mindig festékes. Hogy bevásárlás közben is lássa mindenki, ő egy festő.
Ne feledd! Logika, kritika, etika.
Mi?
Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
Van bolonyai folyamat, finn oktatás és a japán pedagógia, és van a napközi.
Üdvözlünk a paleó valóságban!
A történelmet nem azért írták, mert úgy történt, hanem azért, hogy úgy jegyezd meg.
És most jöjjön egy csipet ész Nuboknak és Próknak.
Oroszlán szívű Richard, angol király. The Lionheart. Őt egyrészt a kalandregényekből ismeretitek, mert a Robin Hoodban őt várja mindenki, hogy jöjjön haza a keresztes háborúból, mert nagyon gonosz az összes helyettese, másrészt, mert marha jó neve van. Azért az fontos megjegyezni, hogy az oroszlán szívű Richard kicsit olyan, mint a lángos. Mert a lángos neve is a legkevésbé a lángosra jellemző dolog. És valljuk be, ennek a Richard királynak se volt konkrétan oroszlán szíve. A nevét akkor kapta, amikor egy nagy csatában elfoglalt egy várost. Ha masniba görbülök, se tudom, hogy mi a bánatért gondolták azt az angolok, hogy egy oroszlán a szívével tud olyan hadiparancsokat produkálni, amitől el lehet foglalni egy várost, meg le lehet győzni egy hadsereget, de gondoltam, arra gondoltak, hogy ezek a régiek, akik valószínűleg életükben nem láttak oroszlán, hiszen oroszlán nem laknak Angliában. Szóval arra gondoltak, hogy az oroszlán biztos nagyon bátor, és miután a Richard is nagyon bátor, ezért oroszlán szíve van neki. Senkinek nem ütött eszébe, hogy az oroszlán nem bátor, hanem éhes, de ez mindegy. Tehát az oroszlánok nem bátorságból eszik meg az antilopokat, hanem éhességből kifolyólag. Mindegy. Az angoloktól megszoktuk, hogy kicsit furcsa dolgaik vannak, mert a leghíresebb, legmenőbb királyuk, az Arthur király, az egyáltalán nem is volt. A Richard meg a második leghíresebb királyuk, de ez meg legalább volt. Mondjuk adhatták volna neki azt a nevet, hogy Dodó madáreszű Richard, ugyanis ez a Richard király a keresztes háború kellős küszepén addig alázta az egyik szövetségesét, egy Lipót nevű másik királyt, hogy az annyira bepipult, hogy elfogta Richardot, és váltságdíjat kért érte.
És most kapcsoljuk az okostelefon.
Váltságdíj. Egy amolyan hivatalos meghatározás szerint a váltságdíj egy elrabolt személy vagy más fogoly szabadon engedésért kért vagy kivizetett összeg. Na már most mi? Itt a napköziben, és ti is. Nagyon jó, tudjuk, hogy maximum ez csak egy része az igazságnak. Hiszen a váltságdíj elsősorban az apa elcsent kulcsáért járó gumimaci, illetve a nyaraló WC kulcsáért kérhető bármit takar. Őszintén szólva, én, mint okostelefon, nem is értem, miért van itt szükség magyarázatra. Ja de, a felnőttek miatt.
Szóval a Richard pirította, meg csúfolta a ripotot, meg lerusázta a zászlóját, hogy milyen béna zászlója van, és tök bénán néz ki, és szarul néz ki, de. Erre a Lipót olyan, de olyan sok váltságdíjat kért érte, hogy abban az évben minden angolnak be kellett fizetnie az egész éves keresetének az egynegyedét. Az összes angol pénznek az egynegyedét elkérte a Lipót a Richardért. Ez ma úgy történne nálunk, hogy például elrabolnánk a királyunkat, és a szüleiteknek annyi pénzt kéne fizetni érte, már a királyért, aki nem is lakik nálunk, de mindenből nekünk kell, szóval, hogy annyi pénzt kéne fizetni érte és minden felnőttnek, hogy október, november, decemberre nem maradna egy fillérjük sem, úgyhogy nézegethetné a régi királyunkat a karácsony helyett. Értitek? Maradjunk annyiban, hogy ezekkel a királyokkal állandóan csak baj van, de ha jó nevük van, meg jó történetíróik, akkor úgy emlékszünk rájuk, hogy az oroszlán szívű, meg a bátor, meg az igazságos, meg az országépítő.
Megáll az eszem!
Zsebrádió!
Zsebrádió. Hallgass a sorok között!
Mótás kedvű volt az apám.
Kapcsold az ötödik zsebességet.
Amikor egy zenekar saját hatása alá kerül, akkor jönnek a balladák. A zenekritikusok ilyenkor a következő jelzőket szokták használni. Balladisztikus, költői, mély, érzelmes, ősi, lehengerlő. Ez a műfaj a középkor óta igen menő, így teljesen normális, ha újra és újra nekiugranak. Meg hát ugye Nem lehet mindig James Brown funkit játszani, néha kell a Hey Joe, kezedben a fegyverrel, mondd, hova mész. Nafta papa állítása szerint vannak jó balladák, amit én vitatok ugyan, de én megtehetem, mert nem értek hozzá. Hallgassátok meg az ötödik zsebesség legújabb tracklistjét, aztán döntsétek el, van-e létjogosultsága a balladáknak a 21. században.
Igazság ideát van.
Dúdoljunk együtt betiltott számokat. 1, 2, 3 és...
Gomba csiki, bati csiki, dudat konga, bétu csiki, mnedzen ez mérni longa, gomba csiki, bati csiki, dudat konga.
Jót tesz a beleknek.
Zsebrádió!
A helyzet komoly, Freddy fogoly.
Hidrogépek, kompresszorok, turbinák, bánkinak a lavalcsövön azt fújják, expandálnék, hely, de nem tudok, mert az izotermám nagyon kanyarog. Na, erre varjatok gombot. Tegye fel a kezét, aki értett ebből a versikéből egy kukkot is. Senki? Dettó. Ezt a versikét egy Bánki Donát nevű mérnök bácsiról énekelték a mérnöknek tanuló diákjai. Valószínűleg a diákok meg a tanár úr is értette. De mi nem, mert ezek olyan titkos gépészmérnöki szakkifejezések arról, hogy hogyan változtassák meg teljesen a világot porlasztásos módszerrel. De hogy jön ez ide? Donát nap van, és Bánki Donát a leghíresebb Donát, akit ismerünk. Ez a Bánki Donát nevű úr összebarátkozott egy másik mérnökkel, akit Csonka Jánosnak hívtak. Összedugták a fejüket, és kitaláltak egy karburátor, más néven porlasztó nevű dolgot. Hogy értsétek, mit csinált ez a gép, próbáljátok ki ti is. Ezt úgy kell csinálni, hogy isztok egy korty kakaót, szörpel is jó, de nem nyelitek le, hanem csináltok a szátokkal egy jó erős púzó hangot, ilyet, hogy... és akkor a szátokból kis spriccel majd a löty. Ha megfigyelitek, úgy fog szállni, mint a pára. Kocsiban menet közben apu nyakába nem ér. Na, ezt találták ki csak egy géppel, és kakaó helyett benzinnel. Nagy cseppekből kis cseppeket csináltak. Ez arra volt jó, hogy a segítségével meg lehetett csinálni az igazi benzinmotort, ami később az autókat is hajtották. Az az igazság egyébként, hogy ennek a porlasztó nevű dolognak a kitalálását többen is maguknak vallják. Például Samuel Morey, aki egy amerikai úr volt, és majdnem 20 évvel korábban kitalált már valami hasonlót. Itt meg kell jegyeznem újra, hogyha kitaláltok valamit, akkor először is győződjetek meg róla, hogy nem találta-e ki már valaki más. És ha nem, akkor szaladjatok szabadalmaztatni, mert különben lenyúlják. Én viszont úgy tudom, hogy a kocka alakú hógolyó még nincs levédve. Minden esetre ez a Bánki Donát úr nagyon sok klassz dolgot talált ki. És neki köszönhetjük, hogy a törpe vízerőművek ilyen sikeresek lettek.
Mondom az őszintét. Teli van a hócipőm ezzel a bitcoinnal, úgyhogy álljunk át az aranyra.
A művészet az, amikor valaki kitalál valami újat, meg is csinálja, és jól is sikerül.
Motto.
A pszichopata zseniknek általában az a lényege, hogy a James Bond jól leveri őket. De van egy, aki megúszta, mert sokkal előbb volt, mint a James Bond.
A nap műtárgya.
Nemo kapitány. Mielőtt belekezdenénk a Nemo kapitány ünneplésébe, nem feledkezhetünk meg arról a tényről, hogy a szerző a magyar irodalom egyik stabil bástyája. A másik, mint tudjuk, a Jóságos Mátyás király. Generációk fölnőttek abban a hitben, hogy a Verne Gyula magyar. A francia regényíró cirka annyira magyar, mint a Fullánk zenekara a Rendőrség együttes. Kellett hozzá idő, de elmúlt. Most arra várunk, hogy elmúljon, hogy a magyarok hunok. Na, ugorjunk. Ez a Jules Gyula úr, ez ugye írt, ügyesen. Sikerében mentorként, ajánlóként nagy szerepet vállalt az addig rendkívül sikeres Alexandre Dumas, aki, nem mintha számítana, meglepően nem volt fehér. Van, akit ez meglep, de teljesen haiti író volt. Ez csak azért érdemes megjegyezni, mert ugyan nem feltételezünk előítéleteket senkiben. Ennek ellenére tudjuk, hogy a Monte Cristo meg a három testőr így mégiscsak kap egy delikát bájt. Ugorjunk, tehát a Nemo. A regény eredeti címének fordítása 20 000 mérföld a tenger alatt. Meglepő, hogy a Jules Verne milyen jó regényeket tudott írni, és milyen szar címeket adott neki. Az irodalom történet szerint Verne azért írt annyi tengeres történetet, mert az első Dumas által mentorált könyve akkora pénzügyi siker volt, hogy onnantól kezdve egy jachton élt a földközi tengeren, és ott írogatott. Két berúgás közben. Az eredeti kiadás annyira olvashatatlan gyerekeknek, hogy kizárólag nagyon ráérő felnőtteket képes lekötni. Ezért merész vállalás volt a Magazine d'Education et de Récréation magazin részéről, hogy mégis megjelentették heti folytatásokban. Később, amikor megszabadították a regényt, a felesleges részletgazdagságtól igazi kassza sikerré vált. Annak ellenére, hogy a francia irodalom történetben gyakorlatilag egyetlen elem sincs, amely szereplőinek a nevét francia nyelvvizsga nélkül ki tudnánk ejteni. Aronnax professzor és Hű Inasa Conceil valahogy kiküt egy bumburnyák bálnavadász társaságában a tenger alatt járon, ahol van villany, meg egy csomó olyan dolog, ami 1869-ben elég prócuc volt. Ez már csak azért is nagyon érdekesé teszi a Némót, mert Edison pont 10 évvel később jelentette be, hogy főtalálta a villanykörtét. Ismétlem, Jules Verne 10 évvel Edison előtt főtalálta a villanykörtét, illetve hát persze a Némó találta föl, a Jules csak megírta, a Gyula. Miközben beszippant bennünket a történet, észre sem vesszük, hogy az egyetlen cselekmény a tenger alatt járó. Van persze cápa, és van az is, hogy a nyomorult lándzsás benszülöttek megtámadják a kikötött tenger alatt járót, de Némó áramot vezet a járdába. Ez egy gyermekregény szempontjából kisé aggályos, de abban az időben talán még nem volt az. Mondjuk erre lehet az a magyarázat, hogy senkinek finga se volt arról, hogy milyen az amikor megrázza az áram. Hiszen nem volt áram. Jönnek, mennek, aztán a Némó elengedi őket. Pedig először mondta, hogy nem fogja, mert akkor ő kiderül, és ő nem akar kiderülni. Ugye, mert pszichopata. Ennél pozitívabb mű azóta sem készült orvosi eseti szintű pszichopatáról, aki fahajókkal kötözködik. A pókemberbe kísérleteznek ilyesmivel, hogy a gonosz feltaláló egy ideig egész érthetően viselkedik, csak aztán nem hagyják abba a filmet időben, és ezért mindig kiderül, hogy a pszichopaták mennyire rosszak. Zsenik, de azért nagyon rosszak. A Némó ezt megúszza azzal, hogy Jules Verne időben elengedi. Ettől olyan megnyugtatóan remek. A kevesebb, több.
Ennek a műsorszámnak az is lehetne a címe, hogy 100 dolog, amit érdemes lenne a gyerekkel megdumálni. Csak nem akartunk fontoskodni.
Földön és külföldön.
Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
Van egy svéd város, aminek az a neve, hogy Gävle, de úgy van írva, hogy Gavle. Ezt csak azért mondom, hogy ha arra jártok, ne lepődjetek meg a Gavlén. Na szóval, ebben a Gavléban, illetve Gävlében minden évben karácsonykor felállítanak egy hatalmas szalmából készült kecskét, mert a svédek szerint a kecske hátán szállítja a Mikulás az ajándékot, vagy valami ilyesmit. Mondom, hogy furák. Ezt a szép szokást majdnem 60 éve minden decemberben gyakorolják. De minden évben valaki felgyújtja a kecskét. Van saját webkamerája is a kecskének, decemberben érdemes figyelni, mert előbb-utóbb lágra kap. És ez biztos. Bár a rendőrség minden évben nagyon igyekszik megakadályozni ezt a gyalázatot, de mégis minden alkalommal lángra kap a kecske. Volt olyan is, hogy helikopterrel akarták ellopni ezt a jó 10 méter magas szalmakecskét, ez mondjuk nem sikerült, de felgyulladni akkor is felgyulladt. Érzitek ezt a furcsaságot? Minden évben nagy odafigyeléssel építenek szalmából egy kecskét, ami tényleg szépen sikerül. Jó nagyot, hogy messziről is látszódjon. Építhetnék bármi másból, de ők szalmából szeretik. Bevonhatnák az egész szalmakecskét tűzálló anyaggal, de úgy nem az igazi. Őrzi a rendőrség, figyelik a térfigyelő kamerák, aztán egyszer csak sutty, és már lángol is a kecske. A jevlei önkormányzat szalmakecske osztályának a vezetője pedig szörnyülködik a tévében, hogy micsoda vandalizmus, hogy ezek a huligánok nem tisztelik ezt a majd 60 éves, 70 éves, vagy akárhány éves hagyományt. Gondolom, ha az lenne a hagyomány, hogy felgyújtják a kecskét, akkor a vandálok minden évben eloltanák. Bár a svédeknél ezt nem lehet tudni, mert furák.
A banja, maharadja, halandja?
Fura felnőttek, még furább mondásai.
El van, mint a befőtt. Ez könnyű. Arra az emberre mondjuk, hogy el van, mint a befőtt, aki csak úgy magában el van. Mindenféle különösebb tevékenység nélkül. Csak úgy van. Méghozzá úgy, hogy közben tök jó neki. Nem vágyik semmit sem csinálni, nem vágyik senki társaságára, mondhatnám, hogy csak úgy lóg a levegőben. És hogy miért a befőtthöz hasonlítjuk az ilyen embert? Ennél mi sem egyszerűbb. Csak nézd be a kamrába, vagy a spájzba, vagy akár a hűtőbe, hogy mit csinálnak ott az eltett befőttek. Hát, megmondom, semmit. Csak úgy el vannak. Szinte bármeddig. Hát, innen ez a mondás. Ha hallottál olyan fura mondást, amiről nem tudod, mit jelent, küldd el nekünk, és mi elmondjuk neked.
De ha ez még nem elég a furaság bizonyítására, akkor mondok még egyet. A svédek teljes mértékben elhiszik, hogy vannak manók. De nem úgy, mint mi, hogy az Óperenciás tengeren is túl vannak manók, és közben összekacsintunk, hogy ha igazából nincs is, csak azt mondjuk, hogy van, hanem ők tényleg elhiszik. Abból is látszik, hogy számukra nem kérdés a manók létezése, hogy komoly manológiai kutatásokat végeznek, így a manókat osztályozni is tudják. Ezért aztán van olyan, hogy házi manó, kobold, gnóm, goblin, ork és troll. Ezek a fajtái a manóknak. És annyira durván nyomják ezt a manó hitet, hogy például még a koreaiakat is megfertőzték ezzel. Ők úgy hívják a manókat, hogy tokkebi.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid.
Mai napközinek vége. Jól dolgoztatok, ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit.
De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.
Hey Jude, don't let me down. You have found her.